Kívánunk! Hét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szükség van a 14. havi nyugdíjra, és ezt a tervek szerint több lépésben valósítja meg a kormány, közölte a Kossuth Rádióban a miniszterelnök még pénteken. Orbán Viktor közölte, a nyugdíjrendszeren belül nem akarnak változtatni, mert az több igazságtalanságot termelne, mint amennyit orvosolni lehet vele. Az amerikai elnökkel jövő péntekre tervezett washingtoni találkozójáról elmondta, a béke kérdése mellett a kétoldalú gazdasági ügyekben is előrelépést vár. Donald Trump a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök mentességet kért az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók alól, de az Egyesült Államok ezt nem engedélyezte. Az elnök kijelentése újabb fejezete a magyar kormány és Washington közötti energiavitának, amelyben Magyarország az orosz olajfüggőség ellenére próbál mozgásteret szerezni, írta az Index hírportál. Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor szerint a lengyel kormányfő ezt azért teszi, mert otthon nagy bajban van. A pártja elveszítette az elnökválasztást, a kormánya instabil és hátrányban van a közvéleménykutatásokban. Manfred Weberrel együtt ő az egyik leghangosabb háborúpárti politikus Európában, de a háborús politikája egy kudarc, Ukrajna lassan kifogy az európaiak pénzéből, a lengyel emberek pedig belefáradtak a háborúba, nem tud irányt váltani, mert Lengyelországot Brüsszel vazallusává tette, mutatott rá egyebek mellett a kormányfő. Jóvá hagyta a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták átadását Ukrajnának a Pentagon, ugyanakkor az ügyben a végső szót Donald Trump elnök mondja ki, értesült a CNN. Donald Trump korábban azt mondta, nem akar olyasmit odaadni, amire Amerikának is szüksége van az ország védelméhez. Az ukrán erők idén már csaknem 160 sikeresnek minősített csapást mértek az oroszországi kőolaj kitermelő és feldolgozó létesítményekre, közölte az ukrán biztonsági szolgálat vezetője. Vasil Majuk elmondása szerint a támadások nyomán az orosz olajfinomítói kapacitások 37%-a leállt, valamint 57 orosz régióban alakult ki üzemanyaghiány. Lezárult a rendszerváltás óta szervezett legnagyobb katonai gyakorlat, az Adaptive Hussars, jelentette be a honvédelmi miniszter. A másfél hónapos NATO keretek között zajlott gyakorlat során katonai célú szállításokat 48 ezer kilométer hosszan teljesített a honvédség, a helikopterek 563 órát töltöttek a levegőben, ismertette Szalai Bobrovnicki Kristóf. Megszületett Magyarország első mesterséges intelligencia törvénye, közölte Szolnoki Szabolcs. A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára kifejtette, ez majd hatékonyan biztosítja a hazai vállalkozások és felhasználók védelmét. Hozzátette, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar emberek és a hazai kis- és középvállalkozói szektor a technológiai átalakulás nyertesei legyenek. Érkezik a nagysebességű internet, jelezte az Energiaügyi Minisztérium, kifejtve, hogy a kormány azon dolgozik, hogy 2030-ra az ország minden részében elérhetővé váljon a gigabit képes hálózat. Az iparági vállalkozások támogatott és önerős fejlesztései újabb 800 ezer háztartásba viszik el a korszerű optikai kapcsolatot 85 milliárd forintos program keretében. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs és Szeged után a Győri Széchenyi István Egyetemen is létrejön immár a 6. Konfuciusz Intézet is, ami újabb lendületet ad a magyar-kínai együttműködésnek, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint ezek az intézetek a kétoldalú stratégiai partnerség kulturális oktatási alapját biztosítják, és lehetővé teszik a kínai nyelv tanulását és a távol-keleti ország kultúrájának megismerését, különböző kurzusaik révén pedig a gazdasági együttműködés fejlesztését is szolgálják. Ellenzi az ingyenes készpénzfelvételi limit tervezett emelését a Bankszövetség, ehelyett a tranzakciós illeték csökkentését javasolja. A szövetség úgy véli, ha hamarosan a parlament elé kerülő törvényjavaslat lényegesen nagyobb közvetett költséggel jár, mint amekkora a látszólagos közvetlen haszna. Szigorították a megműveletlen szőlőültetvényekre vonatkozó szabályozást az aranyszínű sárgaság elleni védekezés érdekében, közölte Nagy István agrárminiszter. A hegybíró figyelmezteti azokat az ültetvényhasználókat vagy tulajdonosokat, akik egy vegetációs időszakon keresztül nem művelik rendeltetésszerűen a szőlőjüket. A figyelmeztetés követő 2 hét elteltével a hegybíró mulasztási bírság kiszabásával kötelezheti a használót a szőlőültetvény 60 napon belüli kivágására. Megegyezés születhet a fertőtavi fejlesztés folytatásáról, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium. A több hónapos társadalmi egyeztetésekből az derült ki, a korábbi terveknél kisebb volumenű, de színvonalas vízparti központot szeretnének a régióban élők, a szállodaépítést azonban elutasítják. Végül az időjárásról. Az északi határvidéken majd erősen felhős borult lehet az ég, kis eséllyel némi esővel, másút derült időre van kilátás csapadék nélkül, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10, napközben aztán 15 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották. Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. November 1-én közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön név szerint nem emlékezhet meg. Minden szentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára előírás a szentmisén való részvétel. Keleten már 380-ban megemlékeztek minden vértanúról. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be az ünnep, aki, miután megkapta a pogányistenek tiszteletére épült római panteont, 609. május 13-án Máriai és az összes vértanúk tiszteletére szentelte fel. A 731 és 741 között pápaként szolgáló harmadik Gergely kiszélesítette az ünneplendők körét. A Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek emléknapjává tette minden szentek ünnepét. 827 és 844 között Gergely pápa döntése értelmében került az ünnep november 1-ére. Mindenható örök Isten, te megadtad, hogy egy napon ünnepeljük minden szentet dicsőségét, kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven árazd ránk nagy irgalmadat, hangzik fel a szentmise könyörgése minden szentek ünnepén. Ez szavakkal a már mennybe jutott üdvözült hívek közösségének, a diadalmas egyháznak a közbenjárását kéri a földön élő lelkeket egybefogó küzdő egyház. Imáinkban emlékezzünk meg azokról a szentekről, akik példájukkal megmutatták nekünk, hogy életünkben itt és most van lehetőségünk arra, hogy kövessük Jézust, hogy azon az úton járjunk, amelyet ő mutatott meg nekünk, írja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az Egri Főegyházmegye a székeskáptalan, a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy dr. Katona István Presellói címzetes püspök, nyugalmazott egri segédpüspök, nagyprépost, az egyházmegye nesztora, türelemmel és méltósággal viselt hosszú betegség után múlt héten a nyíregyházi Seregi István papi szociális otthonban szentségekkel megerősítve elhunyt. Jelmondata: maradj velünk Jézusunk. Temetése november 12-én szerdán lesz az Egri Bazilikában. Koporsója mellett 9 óra 30 perckor elimádkozzák a dicsőséges rózsafüzért, majd 10 órakor szentmisét mutatnak be lelki üdvéért. Földi maradványait a Bazilika altemplomában helyezik el. Kérik a gyászolókat, hogy imádságaikban emlékezzenek meg az elhunytról. Koszorúk és virágok helyett adományaikkal támogassák a számára is oly fontos isteni irgalmasság ügyét. Felajánlásaikat a helyszínen elhelyezett pelsejbe tehetik, illetve a Főegyházmegyei Alapítvány számlájára koszorú megváltás megjelöléssel utalhatják át. Halottainkra emlékezve november 3-án, hétfőn este 6 órától Gyöngyösen a Szent Bertalan nagy templomban hangzik el Jean Gilles francia barokk zeneszerző Requiem című műve. A 18. század legnépszerűbb gyászmiséje többek között 15. Lajos király és Remuel nagy francia zeneszerző gyászszertartásán is elhangzott. A magyarországi bemutatóval a hazai zenei élet régi adósságát szeretnék törleszteni a szervezők és az előadók. A koncerten közreműködnek Ducanóra szoprán, Balog Eszter alt, Megyesi Zoltán tenor, Neubauer Lórán bariton, Jeköl László basszus, a Capella du Mont énekkar, melynek karnagya gesztesítót László, valamint a Savaria barokk zenekar. Vezényel Németh Pál, Lisztdíjas érdemes művész, a koncertre a belépés díjmentes. Az egyházközség szeretné felújítani a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társzékes egyház 120 éves orgonáját, lehetőség van adományként örökbefogadni egy-egy csípját, valamint jótékonysági koncertekkel is készültek. Egy alkalom még hátra van, november 16-án vasárnap este 7 órától Orgonáért szól a dal címmel Szulák Andrea ad jótékonysági koncertet, amelynek egy bevételét is az orgona felújítására fordítják. Miskolcon a Mincenti plébánia főállású kántort keres. Az állás énekzene tanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást 2026. június 1-én lehet betölteni. Közel 50 tudományos és művészeti programmal várja az érdeklődőket ebben a hónapban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A Magyar Tudomány ünnepét 2003 óta ünnepeljük minden évben november 3-án. A Katolikus Egyetem programsorozatának részleteit Juhász Tibortól, tudományos rektor helyettestől hallják.
A Magyar Tudomány ünnepe hivatalosan az november 3-a, de most ugye a Magyar Tudományos Akadémia éppen a 200. születésnapját ünnepli ezen a napon, így most ez nem csak egy hónapra, hanem tulajdonképpen egy évre is kiterjed ez a programsorozat, amikor a Magyar Tudományos Akadémia születésnapjának a jubileumi tudományünnep jegyében szerveződnek programok. A hivatalos intézményi megnyitó az november 10-én 14 órakor lesz itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kápolnájában, és itt az intézményben az a hagyomány, hogy ezen a megnyitó ünnepség igen, azon kollégák tartanak előadást, akik az egyetemi tanári beosztásukat éppen ezen időszakban szerezték meg, vagy pedig Magyar Tudományos Akadémia doktora fokozatot szereztek, és hát most három ilyen kollégánk is van, Antal Éva, Szűcs Zoltán és Bednanics Gábor. Az első két kollega fog előadást tartani, Bednanics Gábor professzor úr, és éppen aznap fogja átvenni egyébként az egyetemi tanári kinevezését, amikor ez a megnyitó lesz, de ő most azért nem tart előadást, mert ő tavaly tartott annak jogán, hogy tavaly pedig az Magyar Tudományos Akadémia doktora címet szerezte meg. A tudományos előadásokon túl a művészet is meg fog jelenni, ugye itt egyetemünkön valahányszor tudományról beszélünk, mindannyiszor a művészetre is gondolunk, ugye hangsúlyozva a művészet egyetemi életünkben betöltött szerepét. Így művészeti produkció is lesz a nyitó ünnepségen. Itt Törökországból érkezett Erasmusos hallgató, aki kiváló zongorista fog előadni zenei művet. A 2025 év, az nem csak a Magyar Tudományos Akadémia 200. születésnapja, hanem például Jókai Mornak is a 200. születésnapja. Erre az alkalomra egy tudományos konferencia szerveződik a Magyar Nyelvi és Irodalom Tudományi Intézet szervezésében. Alapító püspökünk Eszterházy Károly 300 évvel ezelőtt született, ennek alkalmából a Történelem Tudományi Intézet szervez tanulmányi versenyt, illetve amilyen jubileumról még tudok, hogy Brunswick Teréz, ugye az első magyar óvoda alapítója 250 évvel előtt született, és ugye hát a óvóképzésünk, óvó és tanítóképzésünk itt az intézményen belül ugye elég jelentős szerepet játszik, éppen a tanító és óvóképző intézetünk szervez egy konferenciát ennek emlékére.
Hanák Zsuzsanna a vidéki kutatási eredményeket méltatta, a Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézetének vezetőjét, a Miskolci Akadémiai Bizottság elnökét hallják.
Általában azt mondják, hogy a tudomány az Budapestre koncentrálódik. Nem véletlen, a Tudományos Akadémia is Budapesten van, ha belegondolunk, nagyon sok egyetem, neves egyetem is Budapesten van. A kutatások azért általában az egyetemekhez kapcsolódnak. De legyünk őszinték, nem csak Budapesten van tudományos élet, hanem bizony vidéken is. És pontosan ezért az MTA 200 szempontjából nagyon lényeges, hogy nem csak a budapesti székház az, ahol a tudomány összefonódik, hanem a területi bizottságokban is folyik ez a munka. Tehát a vidéki tudományosságnak az átvitele, a bemutatása a székházba úgy gondoljuk nagyon fontos. És pont ez mutatkozik meg már a nyitó napon, november 6-án, ahol a délelőtt során minden egyes területi bizottsági elnök bemutatja a területének a legfontosabb eredményeit, sőt lehetőség van ugye délután már az egyes professzoroknak, akik vidéken dolgoznak, bemutatni a tudományos eredményeiket. És rögtön láthatjuk azt, hogy bizony nagyon szép tudományos karriert be lehet futni, nem csak Budapesten, hanem a vidéki központokban is. Itt Egerben az egyetemünkön gyakran pályázunk. Ez is egy pályázati projektünk volt, az önkéntesség kutatását végeztük el. Pontosabban a kollégám vezetésével végezték el, nem én voltam a vezetője ennek a projektnek. Ez egy nagyobb létszámú mintán az önkéntességhez való hozzáállást, az önkéntesség segítőkészségnek, az altruizmusnak a méréseivel foglalkoztak, és egy kötetet hoztak létre a kutatási eredményekből. Dr. Dorner László, az intézetünknek a docense vezette ezt a projektet, és ennek a kötetnek a bemutatására kerül majd sor 25-én délután. De hangsúlyozom, hogy itt nem csak az egyetemünk, hanem egy kicsit tágabb körű kutatásoknak az összefoglalóját fogják majd látni.
Az idei évben a zenetanárok is betekintést nyerhetnek a tudomány világába, valamint koncertek és kerekasztal beszélgetések is gazdagítják a Magyar Tudomány ünnepe eseménysorozat palettáját az egyetemen, hangsúlyozta dr. Nagy Zoltán, a Zenei Intézet egyetemi docense.
A kerekasztal beszélgetés Virág Ágnes, Széplaki Gerda és Áfra János fog beszélgetni Betegség ábrázolások a képzőművészetben címmel. Ez ugye november 28-án pénteken 16 órakor lesz a Líceum. Van, és itt a rezumét áttekintve ilyenek vannak a témák között, hogy hogyan változott az emberi test jelentése a művészetben, milyen módon tükrözi a test ábrázolása az adott kor betegségekhez, szenvedéshez és gyógyuláshoz fűződő viszonyát, tehát ez egy nagyon izgalmasnak ígérkező dolog, illetve a filmnapokkal kapcsolatban november 12 és 27 között kerül megrendezésre az Eszterházi filmnapok. Ez egyébként szintén egy hagyományos program, tehát minden évben megrendezésre kerül. November 12-én lesznek rövid filmek, aztán Kék Pelikán című film, november 18-án Varga Csaba 80, Varga Csaba filmek és Varga stúdió filmek vetítésére kerül sor. Ez az Uránium moziban lesz, itt bővebben időben elmosódva, ez 1972-es Ebéd, A szél, Szekrénymesék és Bestiák című filmek kerülnek vetítésre. November 25-én a helyi televíziók országos egyesületének bemutatkozására kerül sor. November 27-én pedig Fényterelők tábor élmény beszámolójára és filmvetítéseire. Szerencsére az idei évben az intézetünkben 9 darab külföldi hallgató tanul, 3-an Kolozsvárról érkeztek, velük nincs akkora probléma, mert ugye magyarul kiválóan tudnak, de vannak egyéb erasmusos és stipendiumos hallgatónk is, és nagy örömünkre ez a Erol Nazlidzsan nevű hölgy, aki Törökországból érkezett hozzánk, ő kiválóan zongorázik, és mindjárt a megnyitón, amikor szóba került, hogy esetleg ki tudna játszani, és lehetőleg hallgató, hát egyértelműen rá gondoltunk, mert hát fantasztikus zongorista, tehát ritka a tanárképzésben sajnos ma már, hogy valaki ilyen szinten tudjon zongorázni. Ő 2 Scarlatti szonátát fog előadni a megnyitón, a C-dur és az E-moll szonátákat, ezek ugye barokk szonáták, mindkettő egy tételes, 2 részes, és hát a Scarlattiról tudni kell, hogy ő egy ilyen virtuóz darabokat szokott írni, és ebben megcsillanthatja az ifjú művésznő a tehetségét. A másik nagyszabású program egy Marco Marzocchi nevű olasz professzor, művésztanár koncertje lesz. Ő a Latina, ez Róma közelében lévő város, Ottino Respighi konzervatóriumnak a művésztanára. Ez november 11-én lesz kedden. A műsor első részében egy 10 rövid tételből álló olasz kortárs zeneszerző Carlo Natoli művét adja elő. Ez a Natoli egyébként az egyik legismertebb olasz kortárs zeneszerző napjainkban, nem csak Olaszországban, hanem nemzetközi szinten is nagyon komoly jegyzet, nagyon sok kitüntetéssel bír. A koncert második felében pedig Robert Schumann C-dur fantáziáját hallgathatja a kedves közönség.
Közel 50 tudományos és művészeti programmal várja az érdeklődőket ebben a hónapban az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. Ezzel kapcsolatos összeállításunkat hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Most hallgassák meg a mai nap evangéliumát és a mai nap evangéliumához tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak: bizony, mondom nektek, aki hallgat az én tanításomra is, hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életbe. Bizony, mondom nektek, eljön az óra, sőt, már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten fiának szavát, meghallják és életre támadnak. Mert ahogyan az atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. A fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen, eljön az óra, amikor a halottak meghallják az Isten fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek, feltámadnak és üdvözülnek, akik rosszat tettek, feltámadnak és elkárhoznak. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! A remény pedig nem csal meg. Nem minden reményre igaz ez a kijelentés. A mi aprócska és nagyobbacska reménykedéseink például igenis rendre megcsalnak, s ilyenkor rendre el is keseredünk. Csak az a remény nem csal meg, mellyel az élő Istenbe kapaszkodunk, s mellyel azt várjuk, amit szent lelkével már végbe vitt a mi Urunk Jézus Krisztuson, feltámasztva őt a halálból. Ezt a lelket a mi szívünkbe is kiárasztotta, s megkezdte bennünk a feltámasztás művét azzal, hogy személyünk középpontját olyan életszintre emelte, ahol a halál egy pillanatig sem uralkodhat rajta. Mélységesen kiábrándítóak azok a temetések, ahol a papra csak mint szertartásmesterre van szükség, ahol a gyászolók arcán félelmetes hitetlenség és közöny ül, és látszik, hogy mindent megtesznek, nehogy szembe kelljen nézniük saját elmúlásukkal, s azzal, hogy mi lesz azután. Reményüket csupa halállal megjelölt dologba vetik, s ezzel hallgatólagosan elismerik, hogy többre tartják a halál hatalmát Isten hatalmánál. Az ilyenek valóban szerencsétlenebbek minden embernél. Ha azonban én az Urat vallom Istenemnek, Ábrahám, Izsák és Jákob és Jézus Krisztus Istenét, aki nem a holtak Istene, hanem az élőké, ha él bennem a bizonyos csalhatatlan remény, akkor ennek meg kellene látszania minden napjaimon, teendőim végzésén és a nehézségek, megpróbáltatások idején tanúsított viselkedésemen. Az a remény, amely ugyan Istenre hivatkozik, de nem válik életem kis és nagy döntéseinek mozgatójává, nem több ideológiánál, és talán annyit sem ér, mint a becsületesen bevallott reménytelenség. Az igazán a halottakat feltámasztó Istenbe vetett reménység átalakítja az ember életét. A vőlegény érkezésére várakozó jegyes lelkületét formálja ki bennem. Aki nem erre a földi életre rendezkedett be csupán, mégis felkészült a várakozás hosszú óráira. Úgy van itthon e földön, hogy egy percre sem feledi. Örök otthon várja a mennyben.
Most a nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
Čítanie Jezu svetého evanjelia podľa Jána. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Ježiš povedal zástupom: ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Ježiš im povedal: veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslá živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Počuli sme slovo Pánovo.
A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
Tenável tumáro ílo bipácsako. Patyan ande o dél, haj vi ande mande patyan. Ande mure dadesko kher buddhanasi, ten akadea vlás pendomásztumenge. Anda kodizsaptar ket hantelásáraptumenge. Majte zsóratar, hajt hanlasáró tumenge, pale palpáleavó, haj manca intregotumen, ke vitume kothete aven, káj meszom. Haj ke pinzsárenkodó drom, káj mezsav. Pe kadio Tomás, kadi pendas. Rája, haj nazsannas, ke kájzsas, haj szársaj pinzsárasz a drom.
A nap evangéliuma német nyelven következik.
Evangelium nach Johannes. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt. Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wort des lebendigen Gottes.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítettem.
Szilárd hit. Uram, add, hogy erősen ellenálljak a hitben. A hit nagy értéke, amit talán sokan nem becsülnek eléggé, abban áll, hogy az embert az isteni megismerés szintjére emeli. A hit által az ember, bár kimerítő módon, de mégis részesedve az isteni világosságban, úgy ismer meg, gondolkodik és ítél, túlhaladva a véges emberi látásmódon, amint Isten ismer, gondolkodik és ítél. Minthogy pedig ez a megismerés végtelenül meghaladja az emberi értelem lehetőségeit és korlátait, a hit biztos, de nem magától értetődő. A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem láttunk. A megkeresztelt már birtokában van az örök élet csírájának, de nem látja, az isteni kinyilatkoztatás tudtára adja, hogy ez az élet létezik, de nem mutatja meg neki, megmondja neki, hogy Isten szent háromság, de nem állítja szeme elé. A hitáltal előterjesztett igazságok valóságosabbak, mint az érzékekkel megtapasztaltak, mégsem ellenőrizhetők. Olyan magától értetődő igazságokat, mint például 2x2=4, az emberi értelem nem tud elutasítani, de elfogadásához különösebb jó akaratra sincs szüksége. A hit igazságaival kapcsolatban viszont az emberi értelem szabad marad. Elfogadja-e, vagy csak részben? Hogy pedig beleegyezését adja, ahhoz szüksége van akarati döntésére. Akarom hinni. Döntésében csupán egyetlen támpontja van, a kinyilatkoztató Isten csalhatatlan tekintélye. A hit természeténél fogva szabad akarati tény. Az ember ugyanis csak úgy ragaszkodhat a magát kinyilatkoztató Istenhez, ha az Atya vonzásának engedve értelmesen és szabadon adja meg Istennek a hit hódolatát. Isten vonzása, a hitre való hajlam, a hit ajándéka, az értelmes és szabad hódolat pedig az a válasz, amelyet az ember azért az ajándékért a kinyilatkoztató Istennek ad, ez alkotja a hit aktusát és jelenti a hit érdemét. Nem lehet szó érdemről, amikor az ember magától értetődő igazságokat fogad el. Ezzel szemben rendkívül érdemszerző az a hit, amely nagy részt felfoghatatlan igazságokat fogad el. Ez a hit ugyanis feltételezi az alázatos alávetettség aktusát és a kinyilatkoztató Isten iránti teljes bizalmat. Erre a hódolatra, a kételkedés nélküli hit hódolatára egyedül Isten méltó. Ábrahám hitből engedelmeskedett a kihívásnak, elindult anélkül, hogy tudta volna, hová megy. Hittel áldozta fel Izsákot, egyszülöttét, ő, aki ígéretképpen kapta és hallotta, Izsák által lesznek utódaid. Biztosra vette, hogy Isten képes a halottakat is föltámasztani. Ábrahám ebben az Isten ígéreteinek annyira ellentmondó, sötét helyzetben hősiesen gyakorolta hitét, ezért maradt számunkra hit atya és példaképe. A természet feletti igazságokat beburkoló misztérium az isteni ígéretek látszólag következetlensége kételyt és zavart kelthetnek. Ezen nem kell megdöbbennünk. Természetes, hogy az emberi értelem kételkedik abban, amit nem lát és nem tud felfogni. Maga Isten enged meg ilyen helyzeteket, mint Ábrahám esetében is, szükséges ugyanis, hogy sötétségben haladjunk előre anélkül, hogy tudnánk merre, egyedül annak szavára támaszkodva, aki ezt mondta. Ég és föld elmúlnak, de az én szavaim nem múlnak el soha. Az ember számára a hitnek ez a sötét oldala bizony nagyon fájdalmas, természeténél fogva ugyanis a magától értetődő világos dolgokat szereti. Isten misztériumai és útjai viszont minél emelkedettebbek, sötétséget és homályt jelenthetnek a végtelent átölelni képtelen értelem számára. A kétségekre választ kell adnia, fejest kell ugrani a sötétségbe és a hitbe, hinni kell bármi áron és minden ellenkező látszat ellenére, Isten ugyanis Isten, és hűséges marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. A Szentírás többször is dicséri Ábrahám tökéletes hitét. A pátriárka a teljesen kilátástalan helyzetben nem kételkedett hitetlenül Isten ígéretében, hanem erőt merített hitéből, és magasztalta Istent. Meg volt győződve, hogy elég hatalmas ígéretei teljesítésére. A nehéz helyzetekben tanúsított, megingathatatlan hit erőt ad az embernek, és dicsőséget az Istennek. Líziói Szent Teréz a hit elleni kételyek órájában ezt írta. Jól lehet, nincs részem a hitből eredő örömökben, Megpróbálom, hogy legalább hitből eredő tetteim legyenek. Azt hiszem, egy év óta többször indítottam fel magamban a hitet, mint azelőtt egész életemben, írja önéletrajzában. Az ilyen megpróbáltatásokban a hit megtisztul, természet felettivé és érdemszerzővé válik. Növeld hitünket. Uram, hiszek, segíts hitetlenségemen. Jézus ezt mondta, minden lehetséges annak, aki hisz. Úgy tűnik, hogy az eleven vak, feltétlen hitnek Isten nem tud ellenállni, mint egy kötelességének tartja, hogy meghallgassa az embert. Az evangélium szinte minden oldalon ismétli. Csodái előtt Jézus mindig a hit aktusát kívánja meg. Hiszitek, hogy meg tudom tenni? És amikor a hit őszinte, azonnal meg is történik a csoda. Legyen hitetek szerint, mondja a két vaknak. A vérfolyásos asszonynak pedig, bízzál lányom, a hited meggyógyított. Jézus soha nem azt mondja, minden hatóságom mentett meg, vagy gyógyított meg, hanem ezt, a hitetek. Mintegy ezt akarja tudtunkra adni, a hit elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy ő az emberek javára felhasználja minden hatóságát. Jézus mindig mindenható és minden hatóságát csak azok javára kamatoztatja, akik szilárdan hisznek benne. Pontosan ez az oka annak, hogy az isteni mester Názáretben és Kafarnaumban nem művelt annyi csodát, mint máshol. Minél elevenebb a hit, annál nyilvánvalóbb Isten mindenhatósága. Jézus ezt mondja, bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt, menj innét oda, oda megy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Ez is igaz, betű szerint igaz, mint az evangélium minden szava. Ha nem így történik, annak csak az emberek kicsiny hite az oka. Az életben gyakran találkozunk megmászhatatlan hegynek tűnő nehézségekkel. Hibák, amelyeket nem tudunk legyőzni. Erények, amelyeket képtelenek vagyunk gyakorolni. Megpróbáltatások vagy nehézségek, amelyeket nem tudunk elfogadni. Mindez elbátortalanodást, bizalomvesztést vált ki, pedig elég lenne csak egy mustármagnyi kis hit, eleven hit, ami aztán úgy növekedhetne, mint az a kis magocska. Olykor az Úr késedelmes az ember megsegítésében, nem talál ugyanis benne eleven biztos hitet. Ő ezt kérdezi, hiszed, hogy meg tudom tenni? És az ember képtelen ezt válaszolni, igen, Uram. Nem tud kimondani egy határozott és erős igent. Bárcsak minden kereszténynek olyan hite volna, mint az evangéliumi két vaknak, meg a kánaáni asszonynak, hogy ezt hallhassa. Nagy a te hited, legyen hát akaratod szerint. Az erős hit nem hirtelen születik, hanem a jó földbe hullott mag termése. A hit ajándékát azok kapják meg, akik tiszta és jó szívvel hallgatják a tanítást, meg is tartják, és kitartásukkal gyümölcsöt teremnek. Amint a gyermek növekszik és felnőtté válik, ugyanúgy a hitnek is el kell jutnia a gyermeki állapotból arra az érettségre, amely mély meggyőződésével ihleti és befolyásolja a keresztény egész életét. A zsinat emlékeztet. A tanítvány súlyos kötelezettsége mesterével, Krisztussal szemben, hogy a tőle kapott igazságot egyre teljesebben megismerje, hűségesen hirdesse, és hathatóan védelmezze. Ha a hitigazságok meghaladják is az emberi értelmet, nem mentenek fel annak alapos tanulmányozása és mindannak ismerete alól, amit Isten kinyilatkoztatott és az egyház tanít. Nagy dolog a tudomány, írja Avilai Szent Teréz, és az ilyeneknél talál oktatást és fölvilágosítást a magamfajta tudatlan. Ha egyszer odáig jutottunk, hogy mindenben a Szentírás igazságaira támaszkodunk, akkor helyesen járunk el. Ellenben az ostoba ájtatoskodástól mentsen meg az Isten, írja önéletrajzában. A kereszténynek megvilágosított hittel kell rendelkeznie, értelmessé is kell tennie azokat az igazságokat, amelyeket hisz. Ezért meg kell ismernie, tanulmányoznia a Szentírást, elmélkedni róla. Az egyház az isteni írásokat mindig hite legfőbb szabályának tartotta és tartja, mert ezek változatlanul közvetítik magának Istennek igéjét. A Szent Szöveg mindazt tartalmazza, amit Isten az embereknek önmagáról kinyilatkoztatott, továbbá mindazt, ami a vele való kapcsolataikat és örök üdvösségüket illeti. Isten szava önmagában egészen sajátos kegyelemmel táplálja a hitet, a hit fénye, forrása, vezetője és támasza. Az egyház ezért arra buzdítja gyermekeit, forduljanak szívesen a Szentíráshoz, de ne felejtsék, hogy a Szentírás olvasását imádságnak kell kísérnie. Így lesz belőle beszélgetés Isten és ember között, mert amikor imádkozunk, ő hozzá beszélünk, és amikor az isteni kinyilatkoztatásokat olvassuk, őt hallgatjuk. A Szentírás olvasását különösen ennek az imának kell kísérnie. Uram, növeld hitünket! Az igaz hitből él. Uram, hatalmaddal tedd tökéletessé hitemet. Az igaz a hitből él. A hitnek kell annak a fénynek lennie, ami a keresztény egész életét megvilágítja, és nem csupán az ima idejét. Az imában nem nehéz ezt mondani, hiszek a mindenható atyában. Azonban utána néhány perccel, amikor valami nehéz feladat szakad ránk, vagy egy kellemetlen ember alkalmatlankodik, vagy valami fájdalom köszönt be, vagy valami miatt összekuszálódnak terveink, könnyen elfelejtjük, hogy mindezt Isten rendezte így, mégpedig megszentelésünkre, meg hogy Isten Atya, és hogy jobban a javunkat akarja, mint azt mi meg tudjuk tenni, továbbá, hogy Isten mindenható, és tud segíteni minden nehézségben. A keresztény, amikor szem elől téveszi a hit fényét, belevész a megfontolásokba és a pusztán emberi érvelésekbe, vagy úgy elbátortalanodik, mint akinek egyáltalán nincs hite. Hisz a mindenható atyában, de nem annyira, hogy az adott eseményben fölismerje akaratát, vagy legalábbis megengedését, és élete minden helyzetében ő hozzáforduljon. Amíg a hit fénye nem hatol be annyira a hívőbe, hogy mindent Istennel való kapcsolatában és tőle való függésében lásson, nem mondhatja, hogy hite megvilágítja egész életét. Bizonyos övezetek még sötétben maradnak, kikerülik a fényt. Aki valóban a hitből él, soha nem szakad le Istenről, minden lehetséges helyzetben teremtőjéhez fordul, és benne megtalálja védelme szikláját. Ábrahám, aki rendkívül sötét és nehéz helyzetben is habozás nélkül hitt Istennek, méltán érdemelte ki, hogy Isten barátjának hívják. A barátság ugyanis állandó kapcsolatot, bizakodó odafordulást és fenntartást nélküli ráhagyatkozást jelent. Aki a hitből él, mondja Boldog Erzsébet, nem foglalkozik soha másodlagos dolgokkal, hanem csak Istennel. Számára így semmi sem közönséges, még a leghétköznapibb tettek sem, mivel nem ezekben a dolgokban él, hanem messze túlhalad ezeken. A hit embere minden körülményen és földi eseményen túl Isten kezét látja meg, az ő terveit fedezi fel, az ő hívásait hallja meg, és mindezekre egész szívével mond igent. Az igaz nem csak maga, hanem mások számára is a hitből él. Ha világot gyújtanak, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. A hitnek a keresztség napján meggyújtott fényét a magasba kell emelni, minden emberi gondolat és érvelés fölé, hogy megvilágítsa az egész házat, a lélek belső otthonát, a környezetet és a társadalmat. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy jó tetteiteket látva dicsőítsék mennyei atyátokat. Mit érne a hit tettek nélkül? Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bizonyítom neked a hitemet, mondja Szent Jakab. A hit tettekkel történő bizonyítása minden keresztény súlyos kötelezettsége. Korunk súlyos tévedései közé kell számítanunk a sokaknál tapasztalható hasadást, vallott hitük és mindennapi életük között. Az ilyen magatartás elveszi az evangélium hitelét, zavart és botrányt okoz. Rámutatva erre a veszélyre, a zsinat ezt mondja: az egyház feladata, hogy szinte láthatóvá tegye az Atyaistent és emberré lett fiát, és ezt elsősorban az eleven és nagykorúvá érett hit tanúságával lehet elérni, vagyis olyan hittel, amelyet már úgy neveltek, hogy világosan ismerje az ellenvetéseket és megoldja azokat. Ennek a hitnek termékenynek kell lennie, átitatva a hívők egész életét, még profán életét is. Minden megkereszteltnek egész életével kell tanúsítania, hogy hisz. A keresztények arra kaptak meghívást, hogy részesedjenek Krisztus prófétai szolgálatában, hogy mindenütt eleven tanúságot tegyenek mellette, elsősorban hit és szeretet életük által. Társadalmi apostoli tevékenységüket következetes hitéletükkel kell teljesíteniük, így lesznek a világ világossága. A modern világot nemigen győzik meg a szavak. A világ tetteket akar látni, és csak ez a tanúságtétel vezetheti el az evangélium elfogadásához. Csak azok válhatnak a hit hatékony hírnökeivé, akik összekapcsolják a hit életét és a hit megvallását.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel DeVos, Karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
A nap imája.
Avilai Szent Teréz imája. Ó, én Uram, én igaz Istenem, aki téged nem ismer, az nem is szeret. Milyen nagy igazság ez! Jaj nekem azonban, jaj nekem, Uram, hányan vannak, akik nem akarnak téged ismerni. Félelmetes dolog a halál órája. Azonban, jaj, én teremtőm, milyen rettenetes lesz az a nap, amelyen a te büntető igazságosságot fog megnyilvánulni. Sokszor elgondolom, Krisztusom, milyen kedvesek, édesek a te szemeid annak, aki téged szeret, és olyankor, amidőn te szeretettel tekintesz rá. Meg vagyok róla győződve, hogy az olyan léleknek, amely egészen a tiéd, egyetlen olyan édes tekintet bőséges jutalom hosszú éveken át tartó szolgálataiért. Amen.